Hallgassa meg a gyülekezet, azt a szakaszt, amely a mai vasárnap prédikációs alapigéjéül lett kijelölve, és amelyet megírva találunk Ézsaiás könyvében, a 44. fejezetben, a 21-től a 26. versig. Gondold meg, Jákob, mindezeket, mert te, Izrael, az én szolgám vagy. Én formáltalak, az én szolgám vagy te, Izrael. Nem feledkezem meg rólad. Eltörlöm hűtlenségedet, mint a felleget. Vétkeidet, mint a felhőt. Térj hozzám, mert megváltottalak. Újjongjatok egek, mert ezt tette az Úr. Harsogjatok földnek mélységei. Újjongásba törjetek ki hegyek, az erdő és minden fája, mert megváltotta az Úr Jákobot, megmutatta dicsőségét Izraelen. Ezt mondja megváltód az Úr, aki az anyamében formált. Én az Úr alkottam mindent. Egyedül feszítettem ki az eget, magam tettem szilárdá a földet. A csalók jeleit semmivé tettem, és a varázslókat bolondokká. A bölcseket meghátrálásra kényszerítem. Leleplezem, hogy tudományuk bolondság. Én váltom valóra szolgáim beszédét, és megvalósítom követeim tanácsát. Eddig. Ahhoz, hogy erről a szakaszról beszélni tudjak, egy kicsit szeretnék Ézsaiás könyvéről néhány szót mondani, néhány gondolatot, annak ellenére, hogy sokat került elő már ebben az évben Ézsaiás könyve, úgyhogy már sok mindent hallottunk róla erről a szószékről. Mégis most újra szeretném kontextualizálni egy kicsit ezt a szakaszt. Ézsaiás könyve a Héber kánonban az író proféták könyvei között a legelső. És nem véletlen ez a kitüntetett hely. Egyrészt 66 részével a leghosszabb profétai gyűjtemény, de ez önmagában még nem feltétlenül elegendő indok. Nem csak a mennyiségben kell keresni ezt a kiemelt helyet, hanem a minőségben is, illetve a tartalomban. Ez a könyv ugyanis az üdvjövendőlések gazdag tárháza, nem csak a babiloni fogságot jövendőli meg, hanem annak végét is, és azon túl egészen az idők végezetéig, a megjelenő messiásig, és az általa elhozott paradicsomi békekorszakáig nyúlnak a jövendőlések. A keresztény egyház ezeket a jövendőléseket nyilvánvalóan Jézus Krisztusban látta, és várja beteljesedni, olyannyira, hogy az Új Szövetség 346-szor idézi szó szerint, vagy utalás szintjén ezt a könyvet, maga Jézus is sokszor. A könyvet három nagy részre szokás felosztani, három szerző munkájának tekintik, hát ez az egy Ézsaiás igazából három, a tudomány jelenlegi állása szerint, egy első, egy második és egy harmadik, vagy egy proto, egy deutero és egy trito Ézsaiás személyéhez köthetőek ezek a könyvek. Erről a deutero Ézsaiásról, akinek a könyve, vagy akinek a szakasza a 40-től az 55. fejezetig található, tehát ez a 44. fejezet, aminek egy részét most felolvastam, ez ott van a közepén. Ennek az Ézsaiásnak a személyéről gyakorlatilag semmit nem tudunk. Viszont az egyértelmű, hogy miért különíthető el a könyve anyaga a másik két nagy résztől, ugyanis a kontextusa a könyvnek maga a fogság. Hát bekövetkezett mindaz a vészjósló profécia, amiről korábban szó volt, bekövetkezett mindaz, amitől ember csak félhet, Júda földje, az otthon feldúlva, a templom romokban. A korábban békében és jólétben élő nép megtizedelve és elnyomva, száműzöttként él Babilóniában. illetve a világ minden táján az Izraeliért. És ez az a pillanat, amikor megszólal Deutero Ézsaiás, és méghozzá nem akármivel, hanem örömhírrel szólal meg. Azt mondja, hogy íme letelt a büntetés ideje, haza lehet térni a számüzetésből. Isten már elindította Círust, vagy Kűroszt, a perzsák királyát, hogy megdöntse a babiloni birodalmat. Hogy hazaengedje a deportáltakat, hogy újjáépítse az országot, a várost, Jeruzsálemet és a szentélyt. Ezt hozzá kell tennem, hogy ezek az események aztán tényleg be is következtek. Tehát Kürosz tényleg jött, és az éppen gyengülő új babiloni birodalom fővárosát gyakorlatilag harc és fegyver nélkül foglalta el, leigázta, miután már a mér birodalmat, a vűz birodalmat és a szépen sorba ott a keleti birodalmakat bevette, és tényleg hazaküldte a zsidó népet a fogságból. De visszakanyarodva még egy kicsit a történelemben, Júdát 587-ben győzte le Babilónia, és ez a vereséget nem volt egy szép történet. Babilónia, és ehhez elég ismeretanyag áll rendelkezésünkre, hogy nyugodtan kimondhassuk, nem volt egy kedves legyőző. Nem volt egy jóságos győztes, egy igazán kegyetlen birodalom volt, igazán kegyetlen módszerekkel. Talán nem esik nehezünkre magunk elé képzelni egy percre a pusztítást, a megsemmisítést és a kegyetlenséget. Aztán ezzel párhuzamosan az eredeti otthonból való elhurcolást, és azt, hogy a fogságban élőknek milyen lehetőségeik maradnak. A traumát, a gyászt, a haragot, a félelmet, a kilátástalanságot, a depressziót. Ehhez, hogy ha még nem menne az elképzelés, akkor segítségül hívnám Vörös Marti Mihály előszó című versét. Midőn ezt írtam, tiszta volt az ég. Zöldág virított a föld ormain. Munkában élt az ember, mint a hangya. Küzdött a kéz, a szellem működött. Lángolt a gondos ész, a szív remélt, s a béke izzadt homlokát törölvén meghozni készült a legszebb jutalmat, az ember üdvöt, melyért fáradott. Ünnepre fordult a természet, ami szép és jeles volt benne, megjelent. Öröm s reménytől rekketett a lég, megszülni vágyván a szent szózatot, mely által a világot, mint egy új, egy dicsőbb teremtés hangján üdvözölje. Hallottuk a szót. Mélység és magasság visszhangozzák azt. És a nagy egyetem megszűnt forogni egy pillanatig. Mély csendlőn, mint szokott a vész előtt. A vész kitört. Vérfagylaló keze emberfejekkel labdázott az égre, emberszívekben dúltak lábai. Lélekbetétől meghervadt az élet, a szellemek világa kialudt, és az elsötétült égnek arcain vadfénnyel a villámok rajzolták le az ellenséges istenek haragját. És folyton folyvást ordított a vész, mint egy veszetté bőszült szörnyeteg, amelyre járt írtóztató nyomában szétszaggatott népeknek átkai sóhajtanak fel csonthalmok közül. És a nyomor gyámoltalan fejét elhambott városokra fekteti. Most tél van, és csend, és hó, és halál. A föld megőszült. Nem hajszálamként, mint a boldog ember, egyszerre őszült meg. Mint az Isten, ki megteremtén a világot, ember, de félig Istent, félig állatot. Elborzadott az ordon műfelett, és bánatában ősz lett, és öreg. Majd eljön a hajfodre, a tavasz, és az agföld tenvendéghajat veszem. Virágok bársonyába öltözik, üvegszemén a fagy fölenged, és illattal elkendőzött arcain jókedvet és ifjúságot hazud. kérjétek akkor ezt a vén kacért. Hová tevé boldogtalan fiait? Az ember könnyen csalódik, főleg, hogyha nagy a baj, ha ekkora a baj. Azt gondolhatjuk, hogy ennek a közösségnek ott a fogságban az Istenük kudarca nyilvánvalóvá vált. Abban a közösségben, ahol a népek közösségében, ott, ahol az Istenek ereje, az Istenek dicsősége azon mérhető le, hogy hány környező népet igáznak le. Egy olyan Isten, aki hagyja, hogy a népe fogságba kerüljön, az gyakorlatilag megsemmisült. Az ember könnyen felejt. Szeretne felejteni. Hol van már a teremtés? Hol van az egyiptomi szabadulás? Hol az élet és a szabadság ismerete? Nem volt ez egész csak illúzió? És végső soron nem egyszerűbb-e egy erőskedő uralkodó rendszerében kispontként élni? Sőt, nem csak kispontként, mert aki ügyes, az még sokra is viheti. Vagy legalábbis megteremthet magának és családjának egy viszonylagos jólétet, biztos egzisztenciát. És azt is olyan könnyen meg tudjuk magyarázni, mi emberek, hogy miben ki a hibás. Már az óvodában elkezdjük, ő volt, ő kette, nem én voltam, én csak az áldozat vagyok, ott se voltam. És egészen magas szintekig el tudjuk ezt vinni. Amiről most beszélünk, az a zsidóság történelmének legnagyobb ókori traumája. Ha azt mondom, hogy közösség, nép, történelem, kollektív trauma, akkor mindannyiunknak eszébe juthat valami. Ebben az országban általában Trianon az egyik, ami eszébe szokott jutni az embereknek, és a Shoah és a, vagy a holokauszt a másik, ami elsőre beugrik. És hogyha ezt felidézzük, akkor azt is tudjuk, hogy az események hárításának mechanizmusait is túl jól ismerjük. Az áldozatok hibáztatását, az önsajnálatot, a múlt letagadását, az áll- és pótcselekvéseket. A trauma tudatosulása meggátolható a hallgatással, az élmény emlékének elfolytásával, tehát a felejtéssel. És visszatérve, ebben a helyzetben kell megszólalnia ennek a Deutero Ézsaiásnak, az örömhírrel. Nem sokára szabadultok. Én korábban sosem értettem ennél a profétánál, hogy miért olyan nehéz a helyzete, hiszen örömhírt kell hirdetnie, hát az mennyire jó. Az ítéletet hirdető proféták nehézségei mindig világosnak tűntek számomra, hát ítéletet hirdetni az kellemetlen feladat, az nem egy vidám dolog, nem fogják jól fogadni az emberek, de a szabadulás hirdetése az miért nehéz? Talán kicsit igazságtalannak is éreztem régebben, hogy a kollégáihoz képest neki milyen jó kis üzenet jutott, a többieknek meg milyen rossz. De hogyha jobban belegondolunk, akkor az ő üzenete semmivel sem kevésbé ijesztő, és semmivel sem könnyebben átadható üzenet, mint a többi profétáé. Ugyanis olyas valamire hív, amit a traumát átélt közösség, miután saját hajánál fogva kihúzta magát a legmélyebb gyászból, már nem akar hallani. Ők erről már nem akarnak tudni. Ők ezt már elfelejtették, elnyomták. Azt mondja nekik, emlékezzetek. És így kezdődik ez a mai szakaszunk is. Emlékezz. A fordítás azt mondja, gondold meg, Jákob, mindezeket, de a héberben az emlékezés igéje áll. Emlékezz, Jákob, mindezekre. Emlékezzél meg mindezekről. És ugyanebben a versben még az is ott van, nem lesz felejtés. A szolgán vagy te, Izrael, és itt nem lesz felejtés. Aztán, hogyha tovább megyünk a szakaszban, azt mondja, eltörlöm hűtlenségedet, mint a fellegeket, vétkeidet, mint a felhőt, térj hozzám, mert megváltottalak. Izrael ellenállása, és akkor gondolhatunk magunkra nyugodtan, hogy a mi ellenállásunk állandó és jelen idejű probléma. És folyamatosan szükség van a megtérésre, felszólításra. Mert a múltban történt eltörlés, az csak akkor érvényes, hogyha a jelen embere választad rá. A mindenkori, most élő ember választad rá. Gyönyörű kép, ahogy azt mondja, hogy mint a sötét felhőt, mint a vihar felhőt úgy törlöm el. Ez azoknak, akik ott akkor éltek, valószínűleg nagyon egyértelmű kép volt Izraelben, illetve a Közel-Keleten, hogyha elkezd csütni a nap melegen, akkor a felhők azok tényleg egyik pillanatról a másikra tudnak szétválni, eltűnni semmivé, mint itt a köd mondjuk, ahogy így elpárolog. De itt direkt nem a köd szót használja, hanem a felhőket, ezek komor, áthatolhatatlan, sötét esőfelleget, ezek tűnnek el egyik pillanatról a másikra. És ami még nagyon fontos szerintem itt, hogy azt mondja az Úr, hogy úgy törlöm el a hűtlenségedet, hogy ahhoz neked nincsen különösebb feladatod. Én ezt már megtettem, és te neked ezért a feladatot, hogy hozzám térjél. Nem azért kell, mert majd akkor, hanem azért, mert én már eltöröltem. Azt mondja a következő versben, újjongjatok egek, mert ezt tette az Úr, harsogjatok földnek mélységei, újjongásba törjetek ki hegyek, az erdő és minden fája, mert megváltotta az Úr Jákobot, megmutatta dicsőségét Izraelen. Egek, a legmagasabb egek, akár a mennyek, a földnek mélységei, a legnagyobb mélységei, akár a túlvilág, az ókori gondolkodásban, a teljes kozmikus spektrum. Ennek a természetnek az újongása a válasz Isten cselekvő tevékenységére. És akkor itt kezdődik egy új rész, ezt mondja megváltód az Úr. Érdekes, hogy Ézsaiás könyvében így tagolódnak el a részek, hogy ezzel az úgynevezett hírnök formulával, így szól most az Úr, így ezt mondja az Úr, és különböző ilyen kis jelzők vannak az Úrhoz. Azt mondja, de most így szól az Úr a te teremtőd. De most hallgass rám, szolgám Jákob, Izrael, akit kiválasztottam, ezt mondja az Úr a te alkotód. Ezt mondja az Úr Izrael királya. És itt azt mondja, ezt mondja megváltód, az Úr, aki az anyamézben formált. Isten két karakterisztikus tevékenységét emeli ki ez a szakasz, a megváltást és az alkotást. A teremtést és a megszabadítást. És ezzel a verssel visszarepíti a szöveg az olvasót, vagy a hallgatót a kezdetekhez. És emlékeztet arra, hogy a nép jelenlegi megváltója, helyreállítója, hazavezetője az, aki korábban a kezdetek kezdetén megteremtette. Aztán a következő versben elmondja, hogy Isten munkájának érvényességével és egyediségével szemben áll a pogány kultusz isteneinek sokfélesége, ám erőtlensége. Hiába vannak sokan, hiába tűnnek erősebbnek, igazából ők az erőtlenek. És hogy Isten ironikus módon azokat is meg tudja világosítani, akik pedig azt hitték, hogy már megvilágosodtak. Deutero Ézsaiásról szinte semmit nem tudunk. Nem tudjuk, milyen származású volt, nem tudjuk, hogy milyen funkciót töltött be a számítatás során, Nem tudjuk, hogy mennyi barátja volt, mi volt a hivatalos munkája, nem tudjuk, hogy titokban szervezette ellenállást, vagy egyedül gondolkozott a jövőn, és a múlton, és imádkozott, és írt. Nem tudjuk, hogy a babiloni hatóságok listáján szerepelte, mint veszélyes elem, de azt tudjuk, hogy veszélyes volt, mert emlékeztetett. Valamire, illetve valakire, amit, vagy akit, a nép el akart felejteni. Az alapoktól kezdte. Emlékezz arra, hogy az Úr a te teremtőd. Ő formálta a világot, ő formált mindent. Emlékezz arra, hogy az ő hatalmában áll minden, ami a természetben él. Emlékezz arra, hogy rajtad is képes segíteni. Hogy megvált, sőt már megváltott. Nem vár arra, hogy kiérdemeld valamivel a megváltását. Megelőlegeti a bizalmat. Neked csak, és a csak itt nagyon idézőjelben van. Csak annyit kell tenned, hogy megtérsz hozzá. És ez a megtérés, itt a héberben a súv ige szerepel, ami azt jelenti szó szerint, hogy visszafordulni. Csak annyit kell tennem, hogy visszafordulok, hogy hátra pillantok. Mindarra, amit az Úr tett. Nem olyan könnyű feladat ez. Hátra pillantani az ő áldozatára, az ő megváltó tetteire. Dájénu énekli minden zsidó közösség a széderestén, amikor az egyiptomi szabadulást ünneplik. Itt felolvasnám ennek a szövegét. Mi végtelenül jóságos volt hozzánk a mi Istenünk. Ha csak kiszabadít minket Egyiptomból, de nem ítélkezik felettünk, azzal is beértük volna. Ez a Dájénu. Azzal is beértük volna. Ha csak ítélkezik felettünk, de isteneiket nem sújtja, azzal is beértük volna. Ha csak isteneiket sújtja, de elsőszülötteiket nem bünteti, azzal is beértük volna. Ha csak elsőszülötteket bünteti, de nem juttatja nekünk a kincseiket, azzal is beértük volna. Ha csak nekünk juttatja kincseiket, de nem hasítja ketté a tenger, azzal is beértük volna. Ha csak ketté hasítja a tenger, de minket nem vetett át rajta száraz lábbal, azzal is beértük volna. Ha csak átvezet bennünket száraz lábbal, de nem fullasztja bele ellenségeinket, azzal is beértük volna. Ha csak vele fullasztja ellenségeinket, de nem gondoskodik rólunk a pusztában 40 éven át, azzal is beértük volna. Ha csak gondoskodik rólunk a pusztában 40 éven át, de nem táplál bennünket mannával, azzal is beértük volna. Ha csak mannával táplál bennünket, de nem ajándékoz meg minket a szombattal, azzal is beértük volna. Ha csak megajándékoz minket a szombattal, de nem vezet bennünket a Szinájhoz, azzal is beértük volna. Ha csak elvezet bennünket a Szinájhoz, de nem adja nekünk a Tórát, azzal is beértük volna. Ha csak nekünk adja a Tórát, de nem visz be bennünket Izrael földjére, azzal is beértük volna. Ha csak bevisz bennünket Izrael földjére, de nem építi fel nekünk a szentét, azzal is beértük volna. Mi mérhetetlen volt tehát Isten irántunk tanúsított jósága. És mi tudjuk folytatni a sort? Nekünk van mire emlékeznünk? Van ilyen, amivel azzal is beértük volna, amit álljénunk? Lehet fájdalmas ez az emlékezés, mert ezáltal felmerül a saját felelősségünk kérdése, a saját vétkeink kérdése, hogyha úgy tetszik. Ha végig gondoljuk a Biblia számtalan történetét a szabadulásról, ha végig tekintünk a történelmen, amely során egészen napjainkig hat Isten megváltó és szabadító jelenléte, ha Jézus Krisztus megváltó művére gondolunk, Dájénu, azzal is beérnénk. De Isten nem éri be. Neki soha nem elég. Ha visszamerünk fordulni, és valóban szembesülni ezzel, akkor az emlékezés fájdalma, frusztrációja, vagy az áldozathibáztató és elfolytó önsajnáló felejtés mechanizmusa helyett valóban lehetőségünk nyílik a megtisztulásra és az örömre. Nem véletlenül jubiláte tehát a mai vasárnap elnevezése, azaz az öröm vasárnapja. Nem tudjuk, hogy pontosan ki volt Deutero Ézsaiás, de azt tudjuk, hogy mit tett. emlékezett és emlékeztetett, és ezzel feladatot adott mindenkinek, akihez eljutott az üzenete. A 26. versben ezt mondja a szöveg: én váltom valóra szolgáim beszédét. Nem véletlen ez a többes szám, nem véletlen a szolgáim. Ézsaiás tudta, hogy az idő önmagában nem gyógyít. És hogy Isten szolgáinak, minden szolgájának, ezt kell hirdetni, hogyha fáj is. Martin Luther King Jr. írja a birminghami börtönben született levelében: az idő valójában semleges. Használható rombolásra vagy építésre. Egyre inkább úgy érzem, hogy a rossz indulatú emberek sokkal hatékonyabban fogják felhasználni az időt, mint a jó indulatúak. Nekünk, akik e nemzedékhez tartozunk, nem csak a rossz embereket, emberek kíméletlenül maró szavait és tetteit kell majd megbánnunk, hanem a jó emberek döbbenetes csendjét is. Meg kell értenünk, hogy az emberi fejlődés soha nem fog oda gördülni elénk az elkerülhetetlenség kerekein. Az Isten munkatársainak elszegődött emberek fáradhatatlan erőfeszítései és kitartó munkája nyomán érkezik el, és enélkül a kemény munka nélkül maga az idő a társadalmi stagnálás erőinek szövetségesévé válik. Kreatívan kell használnunk az időt, és örökké észrevennünk, hogy az idő mindig érett a helyes cselekedetre. Most van itt az ideje, írja, hogy valós ígéretet tegyünk a demokráciára, és függőben lévő nemzetünk elégiáját a testvériség kreatív zsoltárává alakítsuk. Eddig az idézet. Isten igéje újra és újra megszólít és felszólít. Deutero Ézsaiás élt a lehetőséggel. A fogságból hazatérő zsidó közösség élt a lehetőséggel. És mi tudunk, merünk élni a lehetőséggel? Merünk szembenézni a múlttal, és vállalni a jövőt akkor is, ha borzasztóan nehéznek tűnik? Merjük vállalni a valódi szabadulás örömét? Ámen. És Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban.